Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a 16. század második felétől francia földön nem csupán a szakteológusokat, de az egész értelmiségi közvéleményt foglalkoztatták vallási témák. A katolikusok és ügyenották közti ellentét pedig a nagy politika szintjén is meghatározta az ország életét. A hit, a világnézet kérdései álltak olyan laikus filozófusok, moralisták érdeklődésének homlokterében is, mint a korszak jelentős gondolkodója Michel Eiken Montaigne. Montaigne a családjának nevet adó település kastélyában látta meg a napvilágot Bordeaux közelében 1533-ban. A család katolikus, apja nemességre jutott gazdag kereskedő, Bordeaux polgármestere, a helyi parlament tagja volt, aki rangjának, vagyonának köszönhetően igen alapos humanisztikus képzést biztosított fiának. Az ifjú Montaigne tanulmányai végeztével apja örökébe lépve maga is közhivatalokat viselt, 1581-82-ben pedig egész Európát beutazta. A vallásháború kirobbanása után tisztségeiről lemondva a családi kastélyba vonult vissza, íróként, magántudósként töltve hatalmas könyvtárában napjait, de közben egészen 1592-es haláláig némi társasági életet is élt, és közvetíteni próbált az egymással hadban álló vallási és politikai csoportok között. Valójában azonban a külvilág alig érdekelte, szinte csak művészi esszék formájába öntött gondolatai megfogalmazásának élt, borzadva szemlélve a körülötte Franciaországot dúló vallás és polgárháborút. Életműve néhány fordítást, kisebb értekezést és levelezését leszámítva, valójában az 1580 és 88 között három kötetben megjelent esszék, mint a lelki napló és gondolatai reflexió gyűjteménye, amelyben a szerző szkeptikus életfilozófiát, hedonista morált és egy érzelmeken alapuló, a felekezeti kicsinyességektől, fanatizmustól mentes, naturális kereszténységet hirdetett, egyben pedig nyelvében és stílusában is világirodalmi rangra emelte a bölcseleti és morális eszéműfaját. Felfogásának sarokpontja minden tudás viszonylagosságának, töredékességének állítása volt, és az a szándék, hogy a gondolkodó ember megszabaduljon azoktól a köteléktől, amelyeket a tekintély és hagyomány kényszerít rá. Ilyen lehet az a kereszténység is, amely nem az ember számára nélkülözhetetlen tudásunk esendőségeit pótolni hivatott hitre, hanem torz és bigott fanatizmusra sarkal. Az emberi erkölcs alapja és forrása a vallásban van, ezt teszi lehetővé, hogy alávesse magát a törvényeknek, ám dogmatikai állításairól nem adhat intellektuális bizonyosságot. Ezért a véleményéért beszéltek úgy kortársai Montaigne-ről az írásai körül kibontakozó vitában, mint aki vallásában a katolikus, moráljában pogány, filozófiájában szkeptikus. Montaigne tehát nem vonta kétségbe a természet feletti kinyilatkoztatás és Isten valóságát, ám magában a vallásos életformában sokkal inkább a tudás hamis bizonyosságának és a társadalmi konvencióknak, mint a természetben adott végső törvényszerűségnek és rendnek a képét látta felbukkanni. Végső soron keresztény fideizmussal keveredő, antik mintákat követő szkepticizmusa volt az, amely barátja Pierre Charron írásaiban talált folytatóra, ugyanakkor magára vonva a korszak több jelentős gondolkodójának, így Blaise Pascalnak vagy Pierre Bérülnek elutasító haragját, a janzenisták és a kibontakozó kvietizmus híveinek tiltakozását, míg a laikus szellemi élet több képviselője a korai felvilágosodás bajnokaként üdvözölte szemléletét. A főmű, az esszék alapján Montaigne valóban moralista volt, a klasszikus antik szkepticizmus, valamint Szókratész és Szeneka hagyományának folytatója, aki rezignáltan szemlélte a külvilágot és annak megismerhetőségét, annál nagyobb jelentőséget tulajdonítva az ember belső világának, természetének, lelki és lelkiismereti szabadságának. Montaigne eszmetársa és barátja volt Pierre Charon, a korabeli szkepticizmus teológiai képviselője, tovább gondolója a francia felvilágosodás és az újkori racionalizmus személyes szándékai szerint feltétlenül egyházhű szellemi előkészítője. Charon 1541-ben hivatalnok család gyermekeként született Párizsban. Az egyetemen jogot tanult, ügyvédként praktizált, majd teológiai tanulmányokat folytatott és pappá szentelték. Hitszónokként és egyházi íróként szerzett hírnevet magának, a kor nagy felekezeti és teológiai vitáitól azonban igyekezett távol maradni, és elsősorban morális kérdésekkel, a hit igazságának és igazolhatóságának témáival foglalkozott. Élete fontos szellemi fordulatát az jelentette, amikor az 1580-as években találkozott és barátságot kötött Montaigne-nel, akinek szkepticizmusát igyekezett a keresztény hagyománnyal egyeztetni. A katolicizmus igazsága védelmében írott, a három igazság védelmében címet viselő, az ateistákkal és a más hiten lévőkkel mindenek előtt a kálvinistákkal polemizáló munkájában az igaz Isten ismeretről azt állította, hogy az nem más, mint Istenről való tökéletes tudatlanságunk felismerése. A hívő meggyőződés lényege tehát a radikális szkepszis elfogadása, amelynek szellemében Charon ellenfelei részéről a szabad gondolkodás vágyát is magára vonva határozott ellenérzéseket táplált a korabeli teológia augusztiniánus és skolasztikus irányzataival szemben egyaránt. Élete utolsó éveiben megjelent főművében, a Bölcsesség című értekezésben a következetes önismeretnek tekintette az igazi tudás, a valódi bölcsesség megszerzését. Egy ilyen önismeret megszerzésének első lépése az emberi gyengeségek és szenvedélyek felismerése, a bölcsességhez vezető további úton pedig a tudomány bizonytalanságait és az ember előítéleteinek dogmatizmusát is le kell küzdeni. Az alázatos önismeret így utat nyit a becsületesség morális tökéletességének, amely tudománytól és vallástól független, és a gondolat szabadságán a kételkedés radikalizmusán alapul. A kereszténység, a hit és az egyház elfogadása ezt a morált teszi teljessé, ám nélküle maga a vallás is puszta, üres formalizmus marad. Charon számos beszédében és írásában szkepticizmusát a természet feletti kinyilatkoztatás fogalmaira is kiterjesztette, helyettesíteni próbálva azt a morális önépítés racionálisan felfogott bizonyos értelemben már Descartes nézeteit előlegező folyamatával. Pierre Charon, aki szkepticizmusa és az ő térő támadások dacára mindvégig hű maradt a hit és az egyház iránti elkötelezettségéhez, végül 1603-ban távozott Párizsban az élők sorából. Descartes bölcseletének és Malebranche teológiai gondolatainak volt a folytatója a szellemi és lelki történések közötti oksági folyamatokat taglaló, az ilyen viszonyokat Isten által előidézett alkalmaknak tekintő, okkazionalista nézeteket valló németalföldi katolikus gondolkodó Arnold Görings. Görings 1624-ben Antwerpenben született, és Löwen Egyetemén tanult bölcseletet, teológiát. Ezt követően pappá szentelték, és professzori kinevezést nyert az egyetemen, ahol az ottani pedagógiumban igyekezett tanárként a skolasztikus hagyományt és szemléletmódot elutasító nézeteit érvényre juttatni. Ezek után 1658-ban Descartes iránti elkötelezettsége, óvatos agnoszticizmusa, panteizmusa és néhány a janszenizmushoz közeli gondolata miatt távozni kényszerült az egyetemről. Ekkor papi hivatását is feladva, rövidesen pedig a kálvinista egyházba átlépve a protestáns szellemi központnak számító Leidenbe távozott. 1665-től pestis járvány miatt 1669-ben bekövetkezett haláláig bölcseletet tanított Leidenben az ottani egyetemen. Göring legjelentősebb műveit már leideni tartózkodása idején írta. 1662-ben keletkezett, Logika címet viselő munkájában kísérletet tett a következtetések tudományának a geometria és a matematika módszerei szerinti megalapozására, hogy azután egy ilyen logika szolgálhasson alapjául a metafizika és az etika kidolgozásának, az általa körvonalazott teljes bölcseleti rendszernek. Ezt a rendszert az Igaz Metafizika címet viselő munkájában igyekezett kidolgozni, amely korai halála miatt befejezetlenül kéziratban maradt, és csak 1691-ben jelent meg nyomtatásban. Görings bölcseleti rendszerének fő problémája a hagyományos arisztoteliánus metafizika elvetése mellett az anyag és a szellem, a test és a lélek közötti Descartes által megoldatlanul hagyott kapcsolat elemzése volt. Gondolatmenetének kiinduló pontja a kartéziánus elveknek megfelelően a kétség, a kételkedés, iránya pedig a gondolkodás elemzése révén a valóság egyedüli okaként felfogott Istenhez való eljutás. Véleménye szerint a testi és a lelki történések között nem lehetséges valódi kapcsolat, a testi történés puszta alkalmat, okkáziót ad egy lelki változáshoz, és viszont a kettő között azonban nem oksági viszony vagy fizikai érintkezés áll fenn, hanem pusztán Isten által létesített alkalmi egybeesés. Görings ebben az értelemben Descartes dualizmusát élezte ki a végletekig, véleménye szerint a valóságot alkotó két szubstancia között semmilyen érdemi kapcsolat sem lehetséges, vagy ha igen, az csak Isten közbejöttével képzelhető el. Ám Görings is osztotta Descartesnak azon véleményét, hogy maga Isten és az ő közreműködése nem lehet a filozófiai elemzés tárgya, tehát a világ összműködése vagy önkényes, véletlenszerű folyamat, vagy Isten kifürkészhetetlen titka marad. Ebből az is adódik, hogy Görings szerint megismerésünk nem az anyagi valóságra, hanem pusztán Istentől kapott értelmünk belső történéseire világít rá, ám úgy, hogy abból sem magára Istenre, sem a valóságra nézve nem vonhatunk le biztos következtetéseket. Ebből a helyzetből adódik, hogy etikájában az ember valójában cselekvésre képtelen szemlélődő lény, hiszen az őt körülvévő valósággal nem ő, hanem csak a benne cselekvő Isten képes tenni bármit. Így a morál tárgya nem a jó és a rossz közötti döntés, hanem csak odaadó odafigyelés Istenre és adományára az észre, amely nem cselekvéseink, hanem akaratunk, belső és külső aktivitásunk eszközével lehet alkalmas a mindennapi létezésre. Erényeink felismerését is csak az értelemnek köszönhetjük, és ez az értelem vezéri akaratunkat, hogy az erényes, erkölcsös élet útját járjuk. Erényes életünk jutalma kettős természetű. Már itt, a földi életben megszerezhetjük a szenvedésektől való mentességet, amely belső megnyugvást hozhat számunkra, Isten iránti odaadásunk pedig a lélek békéjét hozza, amely a remélt üdvösségben nyer kiteljesedést. Görings a teológia világából a filozófia felé vezető rendszere azt az újkori racionalizmussal kibontakozó gondolkodói utat példázza, amely a keresztény hagyománytól a racionális bölcselet szekuláris, Istent mindegy zárójelbe tévő világa felé vezet. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.